Vendégünk Antali Károly, a közlekedési tárca kabinet főnöke, közösségi közlekedés kormánybiztosa. A rövid szünet előtt beszéltünk már arról, hogy nyilvánvalóan az a költségvetési ránfordítás nem igazán hatékony, amit a helyközi tömegközlekedésre jelesül a MÁV-ra, például fordít az állam. Ön beszélt arról a közelmúltban több nyilatkozatában is, hogy a következő 3 évben a hazai termelés 1%-át tervezik a helyközi közlekedésre fordítani. Mire lesz ez a pénz elég? Vagy mire kell, hogy elég legyen?
Tehát az első mondat az az, hogy azt a szemléletet, hogy évről évre kelljen alkudozni mindig azokról a pozíciókról, azokról a szolgáltatásokról, és egy központi megközelítésű menetrendről, ami az ellátási kötelezettséget teljesíteni tudja, mindenképpen rossz. Nemzetközi gyakorlatot áttekintettük, és minimum középtávon, de több helyen, például Deutsche Bahnnál és az ÖBB-nél és Ausztriában is hosszabb távú állami kötelezettségvállalások mentén tudnak normális cégeket irányítani. A legfontosabb mondat az az, hogy nincsenek csodák, tehát ebben a 6-7 hónapban, ami a választásokig van, de még a közeljövőben is, tehát akár másfél év alatt sem lehet teljes körben minden problémáját megoldani ennek a ellátórendszernek. Mindenképpen szükséges egy hosszabb távú üzleti megközelítés. Én jelenleg arra kaptam lehetőséget, hogy ebben a következő 3 évben egy makró, tehát top-down módon meghatározott a GDP 1%-ának mértékéig való állami részvétel mentén gondolhassam azt végig, hogy milyen lépéseket kell tenni. Az igény tehát az volt, hogy minimum 3 évet lehessen úgy végig tekinteni, hogy a szükséges lépések ebben a 3 évben megtörténhessenek. Tisztán vagyok vele, hogy lesz közben kormányváltás, vagy lehet közben választás is, ezért az, ami ezek közül elsős lépés, azt meg kell tenni, hiszen nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a személyszállítás vagy a pályázat csőd helyzetbe kerüljön, vagy ne adj Isten pénzügyi értelemben ellehetetlenüljön. Azt sem tehetjük meg, hogy olyan társadalmi feszültséget gerjesztünk, amiben egyszerre sztrájkol minden közüzemben részvevő társaság. Nyilván, hogy ennek ellenére minden olyan elemét ennek a programnak el kell indítani, amivel azt lehetővé tudjuk tenni, hogy a szükséges reorganizációhoz azokat a külső finanszírozásokat biztosítani lehessen, amelyet máshonnan nem is lehet fölvenni. Külső finanszírozást csak akkor tudunk biztosítani, hogyha ez egy elfogadható, a finanszírozó által is ellenőrizhető üzleti terv, ha úgy tetszik, egy lépéssorozat mentén elvárt terv létezik. Ugye ez a GDP 1%-a ma Magyarországra azt jelenti, hogy mondjuk a 2009-es várható adatok mentén ez 259 milliárd, 2010-ben ez kb. 260 milliárdos nagyságrend, a jelenlegi makroadatok alapján 2011-ben ez 279 milliárd, 2012-ben 293 milliárd. Ez tehát azt jelenti, hogy nyilván mindig annyit tudunk erre a dologra fordítani, ami valójában az adott pénzügyi év gazdasági teljesítmény alapján lehetséges.
De mindenképpen kevesebbet bocsássanak, ha jól értem, mint amit most költünk.
Így van. Ugyanis a mostani költéseknek a tartalma lényegesen át fog alakulni. Európai Unióban vagyunk, közösségi jog nálunk is, ha úgy tetszik, érvényesítése kell, hogy kerüljön. Nagyon sok elemében változik meg 2010-től a jelenlegi gyakorlat. A legfontosabb, hogy a pályaüzemeltetése külön közszolgáltatás kell biztosítani. A legfontosabb, hogy a nemzetközi személyszállítás liberalizáció megtörténik. Másfajta közszolgáltatási rendszer szerződéses ágon kerül kialakításra, mint ami idáig volt. Valós probléma pedig az, hogy ezt a bizonyos 330 milliárdot méretágon, céghatékonyság ágon, és nyilván, hogy a bevételek ágán egy olyan pályára kell állítani, amiben ez az olló nem nyílik tovább. És 3 év átlagában ez a 330 milliárd, ezek szerint, hogyha mondjuk egy évi 260-65 milliárdos állami támogatás, vagy nevezzük állami részvételnek, inkább a támogatást volt nem jónak tartom, de az állami szerepvállalás mértéke között kb. 70 milliárd van. Szeretném ezt pontosan megfogalmazni, nem azt jelenti, hogy minden évben ez a 70 milliárd kell, hogy jöjjön, hanem 3 év átlagában, amit egy másfél év alatt lehet az én felfogásomban biztosítani, amihez egy kb. 48 milliárd is reorganizációs célú hitelt kell a rendszerbe. Ez a 70 milliárd az én felfogásomban úgy biztosítható, hogy amiről idáig beszéltünk, miszerint méret, párhuzamosság, eszközhatékonyság, az körülbelül egy 35-40 milliárdos megrendelési pozíciót csökkenést jelenthet, a vállalatok hatékonyságának javításából egy kb. 20-25 milliárdos eredmény, vagy EBITDA-ágú elvárást lehet támasztani a rendszerbe, és nyilván politikai és egyéb konszenzusok mentén a tarifa kedvezmény tekintetében pedig egy 9-22 milliárdos nagyságrend érhető el, hangsúlyozom 3 év átlagába. Hogy mikor és milyen ütemben kell ezekre, hogy sor kerüljön, nyilván ez egy alkukérdés abban a tekintetben, hogy aki ezt a reorganizációt finanszírozza, az mit vár el, egy, kettő, nyilván ebben nagyon sok politikai, szakmapolitikai megfontolásnak is érmére kell jutnia, és harmadrészt pedig nyilvánvaló, hogy azt a fajta egyeztetési folyamatot, ami a szereplőkkel ebben feltétlenül szükséges, olyan szinten kell tudni tartani, hogy azért a ellátási kötelezettség biztosítható legyen. Legalábbis egy-két kisebb kivételtől eltekintve, de azért számítani lehessen ezekre a helyközi közösségi közlekedési kötelezettségekre. Tehát a megfontolás abban van, hogy nem azonnal és nem hónap után X embernek a kirúgásával, hanem egy folyamatos karban és kézben tartott célstruktúrával, 3 év átlagában ebből a GDP 1%-ából egy valamennyivel a jelenlegihez képest lényegesen hatékonyabban működő vállalati struktúrával, egy kicsit egy kisebb kínálat mentén, de az eszközökön több utassal ez a feladat megvalósítható.
Ha jól értem, akkor ugye a finanszírozónak, aki beszáll a finanszírozásban, annak meghatározó szava lesz ebben a programban, az átalakítási programot illetően. Ki lehet a finanszírozó? Kire gondolnak, kikben gondolkodnak? Vagy esetleg kivel folyik már tárgyalás?
Nagyon sok példa van erre Európában. Lengyelországot említhetem, Romániát, Csehországot, Oroszországot, és itt tovább, akik talán még nehezebb helyzetben indultak, mint mi, és mindenütt sikerült olyan megoldásokat találni, ami ezt biztosította. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy tulajdonképpen az EBITDA-ágán garantált megtérülésű reorganizációs hitel. Nyilván mondhatnám itt az EIB, tehát az Európai Újraépítési Banktól kezdve az EBRD-n keresztül sok-sok egyéb tőketársaságot is. Ez nyilván nem az én kompetenciám, de egyre azt tudom önnek mondani, hogy van rá jelentkező. Tehát ez nem egy elképzelhetetlen dolog. Állam direktben ezt nem tudja megtenni, hiszen ez egy uniós támogatástiltási történet is. A lényeg az, hogy még ez a szám is nagyobb lesz az európai átlagnál, hiszen ha emlékszik rá, én azt mondtam, hogy európai átlagban a közösségi ráfordításoknak az 50%-át szokta az állami költségvetés, vagy a szerkezetét tekintve mondjuk úgy, hogy az adófizetők támogatni, vagy részt venni ebben a történetben. Magyarországon ez a 260 milliárd még mindig 60% fölötti számot fog eredményezni. Ez csak egy első lépés.
Beszéljünk egy picit arról, és ezt már érintettük részben a beszélgetés első felében, hogy mi az, amire önnek jogosítványa, megbízatása, vagy hát hatásköre van. Ezt azért kérdezem, mert nem ön az első ember, aki valamilyen státuszban kormánybiztosként, vagy vezérigazgatóként megpróbálkozott a közösségi közlekedés átszervezésével, és általában azt lehetett hallani mindenkiről, hogy politikai oldalon buktak el ezek a kísérletek. Ön is beszélt arról, hogy a menetrendbe könnyű beleírni. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy volt itt korábban egy terv 18 szárnyvonal megszüntetéséről, amelyek között van 2-3, amelyen már régen nem közlekedik vonat, tehát valamelyiket már be is nőtt a fű, mégsem sikerült a menetrendből kihúzni őket. Szóval mire elég az ön politikai felhatalmazása, mit gondol?
Én azt gondolom, hogy egy kicsit most más a helyzet. Én azt látom, hogy ég a ház. És én nem reformokról beszélek, hanem olyan tűzoltások, kárenyhítésről, amire feltétlenül szükség van. Az én elsődleges szándékom az, hogy ezek a társaságok ne boruljanak föl, és olyan lépéseket tegyünk, amire építkezve az utánunk következők valóban megújíthatják ezt a tevékenységet. Nyilvánvaló dolog, hogy ez a kormánybiztosi kinevezés, ez valószínűleg nem nekem szól, hanem a probléma nagyságrendjének. Nagy és bonyolult rendszerek rendbetételével foglalkoztam egész életében, ezeknek a menedzselésével, és nagyjából sikerült is ezeket mindig megoldani. Nyilván nem volt ennyire átszőve politikával, meg mindenféle egyéb érdekekkel. Én azt gondolom, hogy ha mindenki belátva egy kicsit, és észreveszi azt, hogy nincs más esély ebben a pillanatban, akkor talán támogató a környezet. Azt gondolom, hogy az eddigi kísérletekkel szemben ez a mostani megközelítés egy kicsit más. Én nem szeretnék célt csinálni abból, hogy hány vonalat zárunk be. Az én felfogásomban ezek eszközök, amelyek azt a célt szolgálják, hogy egy rendszer szerinti megközelítéssel mind a méretben, mind a vállalati hatékonyságban, mind pedig a közösségnek a mondjuk úgy, hogy szerepvállalása tekintetében egy középtávú finanszírozható megoldásig jussunk el. Az, amikor idézőjelben szolgáltató váltásról beszéltek annak idején, 14 szárvonalnál, én ezt nem szeretném az ászlomra tűzni, én azt szeretném, hogyha együttműködő szolgáltatók lennének ebben a rendszerben, és nem váltogatnánk egymást, hanem megmondanánk, hogy hol mi menjen, és ehhez igazodjon a másik is. Ez a kooperáció hiány akkor is megvolt, most sincs még meg teljes körülön, és én koordinátorként ebben nagyon nehezen tudok igazságosságot tenni, mert hiszen más egy tulajdonosi érdek az MNV-nek a volánokkal kapcsolatban, más a közösségi érdek, és a példát, amikor emlékszik, elmondtam, ha a három helyen megállt busz, a vasútállomáson letette volna az utasokat, akkor nyilván kevesebbe kerülne nekünk összességében ez a dolog. Mégis én is tisztában vagyok azzal, hogy ezek politikai kérdések. Amit tudok tenni, hogy a problémákat megpróbálom a lehető legközelebb hozni azokhoz, akikről a döntések szólnak. Nagyon rövid határidőink vannak, tehát a héten, hétvégéig le kell tudnunk tenni az asztalra azt a szakmai javaslatot, ami kínálat tekintetében az ellátási kötelezettséget biztosítja, ugyanakkor viszont ezeket a redundanciákat, párhuzamosságokat megszünteti. Ezekben nagyon nagy segítségre van már az, hogy ezt az egész ügyet már nem az Akadémia utca 3-ban, hanem a régióban működő regionális közlekedési szakmai szervezetekben végezzük. A miniszter úrnak nyilván továbbra is kell majd egyeztetni itt a politikával. Én azt tudom erre mondani, hogy lehet mindenféle megrendelést ebbe belerakni, csak akkor tisztában kell azzal pontosan lenni, hogy ez mennyibe fog kerülni. Nekem az az egy célom, hogy egyrészt transzparens legyen az, hogy miről beszélnek, hány emberről beszélnek, milyen utasforgalmi igényekről beszélnek, és hogyha mégis azt választják a másik helyet, vagy mind a kettőt akarják, akkor abban a régió hány forinttal kerül több, mint amit eredetileg terveztünk ebben a megoldásban. Magyarul ne az történjen, mint ami idáig történt, hogy senki nem tudta, hogy pontosan mennyibe is fog az kerülni, amit ő szeretne, nem legyen mellé rakva egy szám, és nyilván a kormány a maga mozgásterében, ami nem túl bő, el tudja azt dönteni, hogy ez a pénz rendelkezésre áll, vagy nem. Mi szakmai menetrendet szeretnénk összeállítani, amiben azt kívánjuk biztosítani, hogy A-ból B-be el lehessen jutni továbbra is, ahol eddig volt közösségi közlekedés, most is legyen. Azt nem tudjuk ígérni, hogy olyan gyakorisággal és olyan hát, pazarló módon, hogy eddig ez történt. A másik része a kérdésének, hogy mitől más ez. Én azt gondolom, hogy ha valaki elolvassa a kormányhatározatot, akkor azt látja, hogy ennek a témának szinte minden aspektusával foglalkozik a kormányhatározat. Foglalkozik, nevezzük úgy, hogy hatósági résszel, mert hiszen működési engedélyek nélkül, vagy megfelelő engedély nélküli pályaszakaszok működtetésével azért a biztonsági vagy a személyekhez kapcsolódó biztonsági elvárás, vagy az utasjogi kategóriák nem teljes körön kielégíthetők. Ez egy nagyon fontos terület, mert Magyarországon azért ebben nincs teljes körön rend. Maga a hivatal sincs vasútügyekben teljes körön kialokálva, nincs megfelelő információk birtokában, tehát ez egy nagyon fontos és rendezendő terület, amit utána ezen a szinten is kívánunk tartani. Ebben a hatósági munkában tudnak ezek az RKS-ek mellérendelt módon teljesítményekkel kapcsolatban valóban hiteles módon akár még igazolni is, nem akarom felsorolni. A kormányhatározat foglalkozik természetesen azzal is, hogy milyen koncepció mentén történje meg ennek a menetrendnek a kialakítása. Ez a honlapunkon megtalálható, elfogadta a kormány, meg lehet nézni. Érdemi hozzászólást ideig egyet se kaptunk, bizonyos pikült megjegyzéseket kaptunk, hogy ha már egyszer itt nem megjelentették, akkor most már értjük, hogy miért nem beszélnek még vonat bezárásokról, hiszen még csak most mondták meg, de tartalmi vagy szakmai kritikát nem kaptunk. Ugyancsak ebbe a körbe tartozik az, hogy az infrastruktúrának a regionalizációját szintén az elmúlt héten megjelentettük, ami ugye azért fontos kérdés, mert fogalmakat kell helyre tenni a fejekben. Az infrastruktúrának az országos és regionális felbontás az nem egyezik meg azzal, hogy mit rendelünk meg országos személyszállítási menetrendként és milyen infrastruktúrán, és mi az, amit regionális megrendelésekben fogunk elvégezni. A kormányhatározat foglalkozik a volántársaságoknak a hatékonyságjavításával, és ugyanakkor a MÁV csoportnak a hatékonyságjavításával, és természetesen foglalkozik a közszolgáltatási szerződések előkészítésével és a teljes finanszírozásnak a megvalósításával. Bizonyos dolgokat azonnal el kellett kezdenünk, ilyen például a hatósági tevékenység, illetve a MÁV-nak tevékenységén belül a személyszállítás és a pályavasútnak a fókuszba helyezése. Nem egyszerű a dolog. Én még minisztert olyat nem láttam, hogy igazgatósági ülésekre belül és személy szerint is vállalva a felelősséget menti, ami menthető. Viszont ennek a jogi kereteit nyilván a rövidesen megszerető személy és alapítókirat döntések után már talán operatív szinten az új menedzsmentek meg fogják biztosítani. Tehát azt gondolom, hogy maga a kormányhatározat az egy rendszer szemletű megközelítést tükröz, feladatokat ad ki, elég nagy mozgásteret tart magának meg a kormány abban, hogy konkrétan hol és milyen lépések történjenek. Nekem meg az a dolgom, hogy ameddig ez szakmailag összefogható módon korrekt eredményre vezet és arcpillás nélkül oda lehet vele állni finanszírozók elé, addig nekem ezt csinálnom kell. Nincs diktátori pártszám. Igyekszem minden egyes feladathoz kapcsolódóan az érintettek teljes körét bevonva lehető legtöbb bottom-up megoldást ebben figyelembe venni. Igyekszem az érdekképviseltekkel és maximálisan a jó kapcsolatoknak a kialakítására, illetve a tárgyalásos mechanizmusoknak a kialakítására, és természetesen igyekszünk a jelenleg folyó költségvetési vitában is megfelelő módon képviselni a költségvetésnek ezen számait, amihez hozzátenném, hogy ez csak akkor tartható, hogyha egyébként ez a program sikeresen tud tovább haladni. Ha ez nem tud menni, akkor nyilván a költségvetésben jelenleg belakott számok sem tudják azt biztosítani, hogy mondjuk jogilag túlélje a MÁV csoport ezt a helyzetet.
Tehát, hogyha jól értem, akkor a minisztériumnak nem arra vonatkozóan van határozott elképzelése, vagy önnek, hogy X szám vonalat be kell zárni, hanem megvannak azok a pénzügyi mutatók, amelyeket elvárnak, vagy amelyeket teljesíteni kellene a közösségi közlekedésnek, és nyilvánvalóan szakmai egyeztetésen kell azt kialakítani, hogy mit kell ehhez megszüntetni, esetleg átalakítani, módosítani.
Hát ezek 2009-ben, 2010-es menetrendi évre vonatkozóan a miniszter úrnak az ellátási felelőssége nem változott meg. Tehát az az ellátási kötelezettség, ami eddig is így volt, és nem tudtuk regionalizálni, hiszen nincs meg a közjogi értelembe vett főhatalmazás, ehhez ez nem változott meg. Mi abban adunk segítséget a miniszter úrnak, hogy ezeken a regionális közlekedési szakbizottságon keresztül szakmapolitikai értelemben redundanciamentes, ha úgy tetszik, a költségminimalizálás mentén tegyenek olyan javaslatot, hogy ez az ellátási kötelezettség ne sérüljön. Ez az a javaslat, ami mentén vélelmezhetően a méret, tehát a kínálati ágon egy elfogadható, de már jóval kevesebbe kerülő megoldási kell eljutni. Ez azért fontos, mert ez lehet csak annak a bázisa, hogy akkor hogyan és milyen módon egyeztessük le ténylegesen, mondjuk úgy, hogy politikai szinten ezeknek a következményeit. Ami fontos, hogy ha ehhez képest valami eltérést akar valaki ebben, tehát párhuzamosságot akar, vagy busz helyett vasutat akar, vagy mondjuk a jelenlegi javaslathoz képest máshogyan akar valamit, akkor azt azonnal ki tudjuk fejezni számokban is, hogy ez ennyibe fog akkor kerülni. És ha a régió ezt be tudja vállalni, vagy a miniszterelnök úr egy akkuba ezt hozzá tudja tenni, vagy a tartalék keret terhére ezt biztosítani lehet, akkor természetesen mi örülünk a legjobban, hogy ez menjen, hiszen nekünk végül is mégis az a fontos, hogy minél több eszköz hatékonyan tudjon működni. Aztán, hogyha ez bebizonyosodik, hogy egy kicsit pazarló, vagy ha mondjuk a jövőre előre tekintünk, mondjuk egy osztrák vagy egy német példa esetében, hogy ténylegesen ott is van a pénz ezekben a régióban, akkor azért valószínűleg jobban meg fogják azt fontolni, hogy arra is vállaljanak kötelezettséget, amire esetleg már nincsen pénzük. Ez egy közös kassa, még egyszer mondom, 100 emberből 88-an fizetjük annak a 12-nek, aki ezt igénybe vesszük. Nyilván most 88-an nem érzékeljük azt, hogy mennyit nem kapunk meg, de ha az a stratégia, hogy az adóink csökkenjenek, akkor bizony meg kell azt nézzük, hogy mire fogjuk azt elkölteni. Én továbbra is azt szeretném, hogy minél többen utazzanak ezeken a közlekedési eszközön. Sajnos az a jelenség, hogy a ma utazóknak a 100%-a szinte azért ezen utazik, mert vagy annyira ingyen van, hogy elviseli ezeket a szolgáltatási körülményeket, vagy már nincs más választása. Általam mintaként vagy példaként tekintett országokban ez nem így van, kétségtelen ott is van egy ilyen része az utasoknak, viszont a másik része az utasoknak meg onnan van, hogy megfelelő alternatívát nyújt ahhoz képest, ahogy eddig utazott.
Tehát versenyképes mondjuk az egyéni közlekedéshez képest?
Így van. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van, de én azt látom, hogy mindavalán, mint pedig a MÁV esetében az elmúlt mondjuk úgy, hogy 10-15 év úgy telt el, mintha nem vették volna azt figyelembe, hogy mi történt az országban. Az országban, tehát régen a vasúton 250 millió ember utazott, ez már nem haladja meg a 140-et sem. Ugyanazzal az infrastruktúrában megyünk, ugyanazzal a létszáma, és így tovább, és így tovább. Nem veszi azt figyelembe, hogy Magyarországon történt egy jelentős változás a foglalkoztatási ügyekben, egy motorizáció olyan fokra lépett Magyarországon, amiben már gyakran azt érezzük, hogy nem tudunk autóval sem el sem menni. Ez egy nagyon rossz irány, és hát természetesen egy olyan közútfejlesztés, ami mentén ma már azért jogosan föl lehet tenni azt a kérdést, hogy Nagykanizsa Budapest között mi a közszolgáltatás. Az autóbusz-e, ami mondjuk 2 óra 20 perc alatt érkezik be Budapestre, vagy mondjuk egy vasúti személyvonat, ami hát mondjuk 3 óra fölött bőven, és én azt gondolom, hogy mind a kettőre szükség van, csak mind a kettőnek más a szolgáltatási tartalma. Az egyik ugye arról szól, hogy Nagykanizsára Budapestre föl lehessen minél gyorsabban érni, a másiknak pedig sok megállóval a pálya menti, mondjuk úgy, hogy kistérségi vagy megyeszékhelyi forgalmakat bonyolítani. De mind a kettőre szükség van. Magyarul az országos megrendelésben lehet akár egy Nagykanizsa Budapest busz is. Ezeket egyenként vizsgáljuk, de az országos megrendelésben alapvetően mégis a vasutat preferáljuk, a vasutat szeretnénk a regionális megrendelésekkel ráhordani, mert a vasúti utasszám növelésében látjuk annak a megoldását, hogy indokolt módon ne egy leépülő vasútról beszéljünk a továbbiakban, hanem esetleg egy fejlesztendő, vagy a személyszállítás tekintetében is fejlesztendő tevékenységnek kisebb méretben.
Ha nem történnek meg ezek a reformlépések, akkor mi történik 2010-ben a MÁV-val?
Én azt gondolom, hogy erre tulajdonképpen 3 forgatókönyv van. Az egyik, ami szokásos, hogy a következő kormány beletol 120 milliárdot, és megy minden változatlanul. Én nem hinném, hogy erre van pénz. De hát vélelmezhetően átcsoportosításokkal, vagy nem tudom milyen fajta megoldásokkal, vagy az új harmadik csomagnak a lehívási lehetőségvel talán ez biztosítható. A másik lehetőség, hogy tegyük fel, hogy nincs pénz, nem lehet ezt megtenni. Én azt gondolom, hogy nagyon komoly pénzügyi problémával kell akkor szembesülni a MÁV csoportnak, ami hát számomra beláthatatlan következményekkel jár.
Akár egy csőd is belefér ebbe?
Ez én felfogásomban igen. Természetesen. Hát a legnagyobb problémának ezt tartom. Tehát azt azért senki nem gondolhatja komolyan, hogy ilyen lélegzetű változásokba belekezdenénk egy kormányváltását 6-7 hónappal, ha nem lenne ez muszáj. Tehát azt gondolom, hogy annyira nem lehet karitatív módon, ahogy mi ezt csináljuk, és stresszmentesen ezt a dolgot csinálni, hogyha nem vagyunk arról meggyőződve, hogy más esély nincsen. Tehát miniszter úr, amikor belépett a hivatalába, és a parlamentben kérdezte őt a gazdaságbizottság, nem említett olyat, hogy nekünk az a szándékunk, hogy átalakítsuk a MÁV-ot, átalakítsuk a helyközi közösségi közlekedést, és így tovább, és így tovább. Május végén szembesültünk először ezekkel a dolgokkal, amikor ugye az első kérdés az volt, hogy na akkor a hívvel mi lesz, és akkor meg tudjuk-e venni, hogyan tudjuk megvenni, mire kiderült, hogy hát az már régen lett kötve. És innentől ez a lavina elég keményen beindult. Az pedig policyként, hogy egy országban a közösségi szolgáltatások tekintetében ne vállaljon erőn felül egy ország részvételt olyan ellátórendszerekben, amihez nincs meg a bevétele. Ez egy nemzetközi elvárás is, de magunkkal szemben is támaszthatunk ilyen elvárásokat, tehát ezzel személy szerint tudok azonosulni. A kérdés az, hogy ezt olyankor kell megtenni, amikor ilyen nagyon nagy baj van, és már rége a ház, vagy pedig valóban egy baroszgábori szintű reformmechanizmus egy pénzbőség mellett célszerű megtenni, ez nyilván hát ízlés kérdése, és nyilván kellemesebb lenne a második eset, de ebben a pillanatban sajnos nem ez a helyzet, hanem valóban ég a ház, és először itt menteni kell a menthetőt, és utána pedig, ami megmaradt, abban normálisat kell csinálni.
Végezetül nem kerülhető meg az a kérdés, hiszen ön is többször emlegette azt, hogy néhány hónapon belül elképzelhető, ugye választások lesznek, és elképzelhető minden jelenlegi közvéleménykutatás kormányváltást prognosztizál. Azt tudjuk, hogy a jelenlegi ellenzék számos a közösségi közlekedés átalakítását célzó lépését a jelenlegi kormánynak elfogadhatatlannak tartja, elég csak ugye a közösségi közlekedés büdzséjének a megkurtítására gondolni. Ez ugye azt vetíti előre, hogy ezt a programot, amelyről beszélgettünk az elmúlt közel egy órában, valószínűleg felül fogja írni, hogyha egy új kormány lesz. Mit jelenthet ez a közösségi közlekedés számára?
Én nekem ez azt jelenti, hogy minden olyan lépést meg kell tennünk, ami a következő kormánynak is meghagyja azt a mozgásteret, hogy akár többet is szállhasson rá, akár visszaállíthasson közlekedési számolakat, és így tovább, és így tovább. Egy felelősség nem kerülhető meg, vagy pontosabban három. Az egyik, hogy a 2009-es menetrendet mégiscsak az alapján lehet kiadni, amennyi pénzünk van, és ami közszolgáltatási szerződést meg lehet kötni. Ezt nem tudom a következő kormányig át ilyen módon nyitva hagyni, mert a menetrendnek 2009. december 2. vasárnapján definitnek és érvényesnek kell lennie. Sajnos ezt nem tudjuk. Azt, hogy ezen a menetrenden az új kormány hogyan és milyen módon kíván és tud és akar változtatni, ezt csak segíteni tudom azzal, hogy a regionális szerződések keretén belül a mozgástér, a pénzágán nyitva lesz, és hogyha akarják, természetesen megfelelő pénzügyi lehetőségek mentén, bármelyik éppen meg nem rendelt személyszállítás szempontjából meg nem rendelt vonalat újra lehet vitalizálni, sőt a 14 régebben mondjuk úgy, hogy személyszállítási szempontból szüneteltetett vonalon is újra lehet indítani ezeket a dolgokat. Nyilván ez egy megfelelő bő költségvetésnek kell rendelkezésre állni. Erre mondtam én azt, hogy én is örülnék, hogyha nekem sokkal több pénzem lenne ebbe a dologba, mert másfajta alkukat lehetne ebbe a rendszerbe behozni, és valódi megújításról lehetne beszélni. Tehát 2009-es menetrend, de sajnos nem az új kormány csinálja, mert vélemezhetően biztos tudja, hogy honnan van erre több pénze, nekünk csak ennyi jut, és ebből kell menetrendet indítani. A MÁV nem maradhat így, mert nem tudja bevárni a választást az a helyzet, hogy nem csak pénzügyi, hanem mindenféle más értelemben is működésképtelen állapotba tud kerülni, akár már februárban is. Ha mi nem teszünk semmit, akkor sajnos nem egy átalakítási program korrekciójával, módosításával kellene akkor nekik majd foglalkozni, vagy annak a visszacsinálásával, hanem azzal, hogy hogyan lehet zöld mezőből újra vasutat csinálni. Én azt gondolom, hogy ez sokkal nagyobb kockázat. A tarifavenedi kedvezmény ágon, amiket mi meg szeretnénk csinálni, az alapvetően azt gondolom, hogy a számviteli ügyvitel és egyéb megfontolásokhoz szükséges. Tehát az, hogy mindenkinek legyen jegye, az, hogy ezt a jelenleg 7 millió embert, aki kedvezményezett valamilyen fajta módon, mégis követni lehessen, és korlátozni abban, hogy mondjuk a GDP termeléshez szükséges utasformulat ne nagyon korlátozzák már, ha nem muszáj. Mondhatnék itt példákat Belgiumra is itt, tehát átmenetileg bizonyos korlátozás szolgáltatásokat értessünk életbe, vagy legalábbis csúcsidőben ne menjünk fodrászhoz és más egyéb megfontolások, vagy turistaformulat ne akkor bonyolítsunk. Azt gondolom, hogy ezek mind olyan lépések, amelyek hát észszerűnek tűnnek egy ilyen válsághelyzetben. Olyan megfontolásunk nincsen, és nem is lehet, hogy egy 3 éves programban úgy gondolkodjunk, hogy mondjuk jövő év májusában, júniusában ne lehessen ezt korrigálni, változtatni, nem áll szándékunkban olyan típusú kényszerpályát hagyni magunk után, hogy ne is lehessen más csinálni. Mi azt gondoljuk, hogy lehetőleg óvatosabban, körültekintőben tesszük a dolgunkat. Nem könnyű a helyzet, mert választások előtt ennyi idővel nagyon nehéz megnyerni a legjobb szakembereket, főleg úgy, hogy kvalitatív módon foglalkozunk az ügyet, tehát ellenérték nélkül végezzük ezt a tevékenységet.
Antalik Károlyan, közlekedési tárca kabinetfőnöke, a Közösségi Közlekedés kormánybiztosa volt ma a vendégünk. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm.